Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével váltunk pár szót. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
A munka cím mi folyik itt? Persze kis túlzással, mert hogy ha nincs előzménye, és mondjuk a Magyar Telekomnál nincsen enyhítés, akkor még igazából nagy meglepetés talán nem okozhatott volna azt, hogy ha ilyen jól megy a bankszektornak, a költségvetésnek meg ennyire rosszul, akkor ismét a szokásos zsebbe nyúl a kormány. De ezzel együtt elhangzott elég sok érdekesen értékelés a közgazdász vándorgyűlésen. Úgyhogy szeretnénk kicsit tisztába tenni, hogy akkor pontosan hol tartunk, és miért volt ez a nagy összevisszaság és a beszólogatások, akár így a kormánykörökön belül, vagy a kormányhoz közel álló.
Meg még a jegybank elnök úr részéről is. Elég nagy katyvasz kerekedett itt tegnap ezen a közgazdász vándorgyűlésen.
Kezdjük szerintem a költségvetésnél. Régóta számolgatjátok, és sok cikkben elemzitek, hogy itt pontosan mi a helyzet, mekkora a kiigazítási igény idén. Most hogy állunk szerintetek pontosan?
Hát onnan kezdeném, hogy az, amit munkacímnek adtál, hogy mi folyik itt, ez teljesen jól leírja a valóságot, mert valóban egy iszonyatos zűrzavar alakult ki. Amúgy is két éve elég furcsa teljesítmény nyújtó gazdaságpolitika legújabb megszólalásai után. A konkrétan a kérdésedre válaszolva, ugye az a helyzet, hogy az idén a költségvetés hiánya olyan 6% körüli lehet, hogyha nem csinál semmit a költségvetés, ami ugye hát gyakorlatilag nem érdemben nem kisebb, mint a tavalyi 6,2. Hogyha még azt is hozzátesszük, hogy a kormány nagyon hangoztatta tavaly, hogy az igazából csak 4-8 és csak egy egyedi gázszámla az, ami megnyomja 6-2-t, és igazából nagyon fegyelmezettek vagyunk, akkor az a tény, hogy az idén viszont fundamentálisan 6% körüli, akár egy kicsit magasabb hiány is lehet GDP arányosan, akkor az azért nem a nagyon fegyelmezett költségvetés képét mutatja. Ugye ehhez képest mindenki azt várja, vagy várta tegnap is, hogy hát vagy nem fogunk erről hallani semmit, mert még majd valamikor az ősz közepén reagál erre a kormány, vagy pedig valami intézkedésszerűséget azért bejelent, hogy mik a tervek.
De megnyugtató jellegűt, nem?
Igen. És akkor Varga Mihály valóban mondott olyanokat, hogy a kormány elkötelezett a hiány csökkentési érdekében, de ugye ez egy például egy teljesen új kifejezés, hogy a kormány azt szeretné, hogy az idén tavalyhoz képest csökkenjen a hiány. Hát eddig föl sem merült, hogy más legyen, sőt egy viszonylag érdemi hiánycsökkentés volt betározva először ugye ebbe a költségvetésbe, amiben aztán kúsztak fel a hiánycélok, és még ezek a fölkúszó hiánycélok sem tűntek teljesíthetőnek. Most az, hogy a tavalyi 6-2 után az idén csökkenjen a hiány, hát az akár 6-1-et is jelenthet, ugye, vagy 5-9-et, ami azért nagyon messze van a korábbi elképzelésektől, és ezen közben pedig ugye az volt még a furcsa, hogy közben meg miközben ilyen nagyon enyhe költségvetési üzenetet küld Varga Mihály, elkezdett a beszédében tulajdonképpen így találgatni és tippeket mondani, hogy mivel lehetne csökkenteni a költségvetés hiányát, és itt a folyóberuházások elhalasztása, a kamattámogatások leépítése, a hadipari kiadások eltolása és a bankadó bevezetése merült föl, és hát azért általában, amikor a kormányzat ilyen elkezd találgatni, akkor azért az elmúlt évek tapasztalata alapján az mindig az szokott lenni, hogy hát akkor ez bizonyára már gyakorlatilag készténként vehető. Ebből gyakorlatilag csak a hadipari kiadások tologatása az, ami mondjuk úgy, hogy teljesen megfelel a várakozásoknak, sőt, ez gyakorlatilag történik is. De ugye a folyóberuházások halasztása az nem nagyon szokott fölmerülni, mert ugye ez a mondás, hogy torzó nem maradhat, mert az rosszul néz ki, hogyha leáll egy állami beruházás, és ott marad valami félkész épület valahol. A kamattámogatások pedig szó nem volt, hogy azzal bármit lehetne csinálni, és hát ugye a legnagyobb meglepetést a bankadó okozta, mert bár ugyan valóban magas a bankok profitja, de ugye a kormányzat részben az Európai Unió felé is vetette azt az ígéretet, hogy szép lassan ki fog vonulni ezekből a különadókból, és ugye a jövő évre például a lefelezett bankadót ígért meg, és hát ugye ehhez képest most, hogy mégiscsak kellene egy nagyobb bankadó, azért az mégiscsak nagy meglepetést hozott ebbe a történetbe, úgyhogy most igazából amikor befejezte Varga Mihály az előadását, akkor úgy nézett ki a dolog, hogy hát egyrészt utalt arra, hogy talán lazább lesz a költségvetés, mint bárki gondolná, és tett néhány olyan bejelentést, ami viszont arra utalt, hogy majd most azért nagy kiigazítások is bekövetkezhetnek. És azután jött az, amit ti is bemondtatok ügyesen a hírekbe, hogy hát egyébként pedig ezek után kézzel-lábbal kezdett el tiltakozni a fél Fidesz és a fél kormány az ellen, hogy bármi ilyen történne, hogy jó bankadót vezetnének be, és ez ugye hát innentől kezdve azért tényleg így mindenki egymást nézte, hogy akkor itt mi zajlik.
De korábban nem tiltakoztak a bankadó ellen, sőt mondták, hogy ez egy milyen jó dolog, és akkor inkább a bankok ellen volt egy kommunikációs hadjárat. Most meg a bankok a bankadó ellen, a bankadóra mondják azt. Én itt vesztettem el a fonalat, hogy hát meg az, hogy egyáltalán kormányzati hatáskörrel, vagy kormányhoztól elvileg teljesen független fideszes politikus mondta azt, hogy mit kellene csinálnia szerinte a kormánynak, de hát ez lehet, hogy ez már a politikai hát, felszín.
Szemben a pénzügyminiszter mondásával, igen.
Igen, mondjuk napelemügyben is pont a Fidesz frakció szólalt meg, de ugye akkor is, ha nagyon belemegyünk ebbe a kremlinológiába, ami az én sem értek nagyon, akkor mégiscsak a Fidesz alelnökét cáfolta meg a Fidesz frakció vezetője, tehát hogy innen is pikáns a dolog. Ugye én azt gondolom, hogy valószínűleg az történik most a kormányzati betegeken belül, hogy semmi nem dölt el igazából. Van egy olyan irányzat, amelyik egyértelműen szeretne a költségvetésben valamiféle rendet vágni, meg van egy olyan irány, amelyik pedig azt gondolja, hogy azt kellene csinálni, hogy a első számú cél a növekedés újraindítása, és semmi nem számít, ezért, hogyha semmi nem számít, akkor a növekedést úgy kell újraindítani, hogy semmi olyan kiigazító lépést nem teszünk, ami a növekedést visszaveti, már pedig a bankadó a lefagyott hitelezést nem fogja újraindítani, ezért nem szabad ilyen dolgot csinálni. Ugye, még szerintem az a helyzet, hogy ez valójában nem dőlt el, csak mindenki egy kicsit előre szaladt ezekbe a gondolkodásokba. Ugye jó példa arra, hogy Varga Mihály például beígérte, hogy jövőre tartja a 2,9%-os hiánycélt, annak ellenére, hogy idei ezek szerint akár 6 közelében is lehet, és nem világos, hogy ez hogy lehetne tartani innentől kezdve, de közben meg azt tudjuk, hogy erről a jövő évi hiánycélről még nem is nagyon tárgyal a kormány. Tehát mindenképpen egy nagyon érdekes és izgalmas helyzet van, ami jól tükrözi azt, hogy a gazdaságpolitika szereplői között, meg irányítói között azért vannak jelentős véleménykülönbségek, még abban is, hogy egyáltalán a gazdaságpolitika milyen irányban kellene vinni a következő egy évben, hogy mi legyen a prioritás, az, hogy jó lenne egy kicsit stabilabb gazdaságot látni, vagy jó lenne egy növekvő gazdaságot látni.
És akkor itt van a politikai felszín, hogy a megszorítás az egy tiltott szó, azt, hogy nem lehet eladni az embereknek, és ezt meg nyilván kerülni kell, és hát itt most előkerült mégis, és eddig ugye ez olyan volt, hogy ezt az elődökre lehetett mindig kenni, de mi máshogy csináljuk, és nálunk föl sem merülhet, de hát gondolom ez már a politikai felszín. A lényeg az mégiscsak az, hogy több gazdaságpolitikai irányvonal viaskodik a kormányon belül is, vagy a döntéshozókon belül is, és nem tudni, hogy akkor melyik nyer, ugye?
Igen, valami ilyesmi a kép, ráadásul az is nagyon, hát ilyen, kicsit ilyen komikus, vagy tragikomikus, hogy ugye a tegnapi nagy megszólalásoknál az volt az előzetes várakozás, hogy az ott megjelenő két fontos gazdaságpolitikai vezető, ugye a jegybank elnök és a pénzügyminiszter, mind a kettő kiáll egy ilyen stabilitást sugalló gazdaságpolitika mellett. Ugye a jegybank az infláció ellen harcol nagy lendülettel, és folyamatosan mondja, hogy az infláció az első számú ellenség. A költségvetési politika vezetője pedig ezt erre bólogathat, hiszen ugye látjuk, hogy az infláció nem menti meg a költségvetés, sőt még rontja is, és hát ugye neki meg fontos amúgy a költségvetést helyrerázni, és akkor igazából kialakul egy egységfront. Ehhez képest mind a két gazdaságpolitikai vezető elég erős szurkálásokat intézett a másik irányába, hogy akkor kifelelős a költségvetés elszaladásáért, akkor kifelelős az infláció Európa rekord szinte ugrásáért, tehát volt egy ilyen felelősségkeresési attitűdje is ezeknek a tegnapi beszédeknek, amire senki nem számított, és hát tényleg úgy fölállt a közönség, és az azt látta, hogy hát a gazdaságpolitikai két vezetője elismeri, hogy az a terület, ahol az ő felelősségi körei vannak, ott nagyon rosszul állnak a dolgok, de hát egyébként
a másik okozta, igen, az ő területének a problémáit is a másik okozta, ez kiderült, igen.
így van, és ez egy, azért egy elég érdekes, hát, érdekes dolog, és jól mutatja azt, hogy ez a gazdaságpolitika azért mennyire szétcsúszott az elmúlt két évben, és mennyire nem sikerült azokat a célokat teljesíteni, amik kellenek, és ez a sok egymás utáni probléma, ami így egymást a halmozódott, ebből pedig most így még abban sincsen egyetértés, hogy melyiket kezdjük el egy kicsit rendbe rakni.
Ebben a beszólogatásban volt egy, ami nekem kiemelkedett extremitásként, tehát, hogy Matolcsi már az ő utolsó kimagaslóan és egyértelműen mindenki által fölemelgetett hibáját is megpróbálta áttolni. Tehát az, hogy leállítjuk a kamatemelést, amikor még az inflációs csúcs egyáltalán nem látszott, a tavaly szeptemberi, ami messze-messze gyorsan csúcsra lökte a forint, illetve mélypontra lökte a forintot, és ez egyértelműen a jegybank felelősségeként, illetve hibájaként emlékszik mindenki, és személyesen Matolcsi jelentette be, pedig nem szokott eljárni csak nagy események idején a monetáris politikai változásokat bejelentő sajtótájékoztatókra. Még ezt is áttolta, hogy ez is, mintha a pénzügyminisztérium hibája lenne. Még kicsit nagyon megcsalta az emlékezete még a tavaly szeptemberi eseményeket illetően is. Szóval ez volt a döbbenetes például.
Igen, a jegybanknak az tegnap volt két ilyen megszólása is, mert egy ügyvezető igazgató is elmondta, hogy tavaly valamikor augusztus környékén árfolyamválság közeli állapotban volt a magyar gazdaság, és nagyon érdekes, hogy a jegybank tényleg úgy éli ezt meg, hogy abban a helyzetben a külső környezet, az energiaválság, az elszálló energiaárak, az egész pénzügyi instabilitás, ami a világgazdaságban akkor volt, ez vezetett ahhoz a kellemetlen helyzethez, hogy 5% pontos vészkamatemelést kellett végrehajtani, ugye, gyakorlatilag két héttel azután, hogy a jegybank, ahogy te is mondtad, nagy délvel durral leállította a kamatemelési ciklusát, és ugye ez valahogy a jegybankban így csapódik le, miközben mindenki másnál úgy, hogy azért ahhoz, hogy itt egy 500 bázispontos kamatemeléssel kelljen gyakorlatilag 20% közeli szintre emelni a kamatokat, ebbe bizony azért vastagon az volt benne, hogy ez a kamatciklus leállítás, ez egy nagyon kiszámíthatatlan és ugye hitelesség romboló lépés volt, ami azonnal ide hozta azt a spekulatív tőkét, aminek pont az lett volna a célja, hogy egyébként a külső egyensúly megbomlása miatt ez a forró tőke valahogy finanszírozza a forint piacon a kereslet kínálat másik oldalát, és akkor legyen egy egyensúly, tehát valamiféle ilyen kerítvéd ügyletekkel próbáljuk meg addig ellensúlyozni a kiukadt forint piacot, amíg ez a nagy energia számla folyamatosan rohasztja az árfolyamot, és akkor ehhez képest ugye ide hívtuk őket shortolni tulajdonképpen ezzel a bejelentéssel, tehát még tovább gyengíteni a forintot, és ez valóban azért taktikai hiba azzal együtt is, hogy egy ma büszke rá, és ezt nem is lehet tagadni, hogy elsők között ismerte föl, hogy az infláció az új veszély a világban, és hogy ez nem egy múló probléma, hanem ez egy hosszú évekre kiható probléma a világgazdaságban. Ez
meg igaz, igen.
Megértése abszolút be is jött, csak közben meg a taktikailag, ahogy ezt megpróbálta menedzselni, abban bizony azért ebben a kamatciklusban több apró hibája és furcsa lépése volt, majd a végén ez az óriási baki, ami azért vastagon hozzájárult, azt gondolom, ahhoz, hogy 4,35-ös forint, devizakiáramlás, új árazási rezsimbe lép az ország, hiszen hirtelen mindenki elengedi azt, hogy itt ez csak egy ideiglenes probléma, érezhetően ez azért az inflációnak adott egy óriási lökést, tehát azért itt ebben sok probléma vezethető vissza arra, hogy ez a forint a válság közeli állapot kialakult az ország akkoriban, és ez is valóban egy ilyen kicsit ilyen kibeszéletlen probléma, vagy egy olyan, amelyikről mindenki más gondol ezek szerint, és nem mindenki ugyanúgy érzékeli ebben a felelősségeket és az okokat és az okozatokat. Mm-hmm.
Nagyon gyors kérdés a végére. Mire figyeljünk, hogy akkor milyen irányba dőlnek el a dolgok, akkor hogy mi lesz a költségvetéssel, mi lesz a prioritás a következő időszakban a belső viták után, amikről azért tanúbizonyságot nyerhettünk az elmúlt napon.
Szerintem érdemes meghallgatni, hogy ma mit mond a közgazdász vándorgyűlésen Nagy Márton, hiszen ugye az az oldal, amelyik inkább a növekedés, érezhetően inkább a növekedés szempontjait helyezi előtérbe, az még inkább csak cáfolatokat küldözgetett a tegnapi napon. Most esetleg tehát egyértelmű bizonyítékot is, hogy mi a prioritás és mit szeretne összerakni ebben a gazdaságpolitikában, és akkor jobban kidomborodik a két oldalnak az álláspontja, és onnantól kezdve pedig tényleg a következő egy-két hónapban ki fog derülni az, hogy az idei és a jövő évi költségvetés átgyúrásával, vagy átalakításával, módosítgatásával végül milyen irányba dől ez a dolog. Alapvetően nyilván az a fő kérdés, hogy mondjuk például az idei évben mekkora költségvetési kiigazítást vállal be még a kormány. Tegyük hozzá, hogy egyébként szerintem már olyan nagyon nagyot nem tud, hiszen ez a tétlenség, ami uralja a költségvetési politikát az elmúlt hónapokban, ez oda vezet, hogy hát gyakorlatilag itt van mindjárt október, tehát nincs már olyan sok hónap az évből, amikor lehet még a költségvetés számain sokat faragni, de minden esetre az, hogy az idei és a jövő évi hiánycélok hogy mozdulnak el, milyen kiigazítási lépések és mekkora léptékű kiigazítási lépések kapcsolódnak hozzá, az azért fog valamit jelezni abból, hogy a növekedés és egyensúly dilemmában a kormány végül melyik irányba teszi le a voksát, és mit szeretne inkább. Nyilván, hogyha a költségvetési számok azok elkezdenek még erőteljesebben és a vártnál is erőteljesebben fölfele kúszni, akkor inkább egy ilyen növekedésorientált és mondjuk az inflációs és költségvetési stabilizációs kockázatokra kevésbé érzékeny gazdaságpolitika kialakulását fogjuk látni, ellenkező esetben meg nyilván akkor azt mondhatjuk, hogy próbál tovább egyensúlyozni a kormány, és reménykedik, hogy a növekedés úgyis magára talál, ha közben nem kell a gazdaság egyensúlyi folyamatait újra billegtetni.
Mm-hmm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük az elemzést.
Klassz volt, figyelünk.
Látjuk, jobban értjük a hátteret, hogy mi folyhat a kulisszák mögött a kormány berkeiben.
Szia, szép napot neked!
Igen, köszi. Sziasztok, ciao!
Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével próbáltuk értelmezni ezt a adókapokot, ami jegybank, pénzügyminiszter, frakcióvezető részvételével innen-onnan különböző egymásnak ellentmondó üzeneteket hozott.
És tőzsdei zónásba is volt.
Melyik hozzá, az meg aztán a végeredmény. Igen. Így van.